Erős várom Istenünk, jó napot! Erős. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük a 364-es számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 364-es énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendez Istennek egész föld! Énekeljétek neve dicsőségét! Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Amen.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek. A Szent Háromságban hűséges éltetőnkben.
áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel, önmagamnak, fele barátaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kedvesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját. Híveidnek pedig add, Uram, kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik a te akaratoddal az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk annak 16. fejezetében, 16. verstől a 23. a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumában olvasom a 16. fejezet 16. versétől. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 372-es számú énekünk eléneklésével. 372-es éneket énekeljük. néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Péter első levelében, annak első fejezetében a harmadik verstől a kilencedikig következőképpen. Isten igény tehát Péter első levelében olvasom az első fejezet harmadik versétől, így szól Isten igéje. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istené és Atya, aki nagy irgalmából úgy elszült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, jubiláte vasárnapján örvegy egész föld, szól hozzánk a Zsoltár, és Isten azt szeretné, hogyha valóban örvendezne az egész föld. Isten igéje arra biztat bennünket, hogy ne törődjünk semmivel, ne nézzünk a szenvedésünkre, nyomorúságunkra, hanem legyen telve örvendezéssel a szívünk. Persze, sajnos a világ és benne mi is kiáltjuk, hogy igen, Uram, örvendeznénk, de tele van az életünk. Mindig elmegy az öröm az életünkből, mert eszünkbe jut valami, mert bejön az életünkbe valami, mert valami tönkre teszi azt, amit te olyan jónak, szépnek és örvendezésre méltónak teremtettél az életünkben. Az Úrtól kapott ajándékot sem tudjuk igazán tökéletesen örvendezve megélni, mert valami mindig belekavar. Hát tudjuk, hogy nem valami, hanem valaki kavar bele. Az ördög nem tűri azt, hogy a keresztjén az Isten ember örvendezzen felhőtlenül. Az ördög szeretné megakasztani mindig, egy gondolattal, egy képpel, egy találkozással, egy nehézséggel, egy próbával. Szeretné megakasztani azt az örvendezést, amit az Isten belehelyezett ebbe a világba, és ideadott elénk is. Ez a mai ige az örvendezésünknek az alapját adja meg, amit senki nem vehet el, és senki sem ronthat el. Péter levelében az Isten szent lelke világossá teszi számunkra, hogy az örvendezés alapja egyedül az lehet, hogy ő belenyúlt a világ menetébe. Az örvendezésünknek az egyedüli alapja az lehet, hogy az Isten az ő fián keresztül élő reménységre hívott el bennünket. Élő reménységre. A reménység el szokott halványodni, néha reménytelenségbe csap át, és főleg, hogyha valaki magára néz meg a környezetére, akkor mindaz a remény, ami megvolt a szívében, az úgy szerte foszlik. De ez az ige, ez a mai ige szakasz azt mondja, hogy van élő reménység, ami nem hal el. Egy olyan reménység, ami folyamatosan működik. Egy olyan reménység, ami folyamatosan megvan. Egy olyan reménység, ami nem halványul el. Élő reménység, ami él, működik, és nem szűnik meg. Tehát ez az élő reménység, ami bizonyosságunk. Ez az üv bizonyosság, amiről olyan sokszor beszélünk. Az az élő reménység, amit az Isten beültetett a szívünkbe, és az nem múlik el, az folyamatosan megvan, és kitart egészen az életünk végéig, amíg beteljesül, amíg kiteljesül az Isten országa. Ez az élő reménység, az üv bizonyosság ennek a vasárnapnak, ennek a vasárnap igének is az alapja. Rettenetes élmény volt egyszer, amikor utazás közben egyébként veretes evangélikus családból származó emberekkel utaztam együtt, és szóba került az üdvbizonyosság kérdése. Azt, hogy én Krisztusban újjászületett ember lehettem, mert Isten belépett az életembe, bűneimet megbocsátotta Krisztusért engem, újjászült a Szent Lelke által, és nekem üdvbizonyosságom van. Én, ha mékasba nyúltam volna be, elkezdtek duruzsolni, hogy nem lehet ilyet mondani, hogy lesz ilyen gőgös, hogy lesz ilyen magabiztos. Ha mondom, ti nem értitek ezt, hogy miről beszélek. És akkor elmondták a saját dolgokat, hogy majd az utolsó pillanatban, majd ott a mennyország kapujában eldönti, hogy akkor én oda bemegyek-e, bemehetek-e, vagy nem mehetek be. És akkor mondtam nekik, hogy az én Istenem az nem a ti Istenetek. Az én Istenem nem hagy bennünket bizonytalanságban. Az élő Isten, bocsánat, a mi Istenem, vagy az én Istenem, az élő reménységet ültet a szívembe, ami nem halványul el sohasem. A ti istenetek az a mohamedánok istene, az az Allah, aki megmondja, hogy ennek kell történnie. És az Allah gyermeke, az nem vitatkozhat vele. Allah akarata volt. Az én Istenem nem ilyen. Az én Istenem lehet beszélgetni. Az én Istenem belenyúl az életembe, kiemel, beszélget, tovább visz. Élő reménységben tart. Isten ebben az igében nagyon komolyan elénk helyezi örvendezés vasárnapja. A te örvendezésed alatt nem lehet más, mint az, hogy az Isten neked élő reménységet hozott el az életedbe. És ez az élő reménység, ez valóban él, és valóban ki fog tartani az egész életed hosszában. És nem halványul meg sohasem. Mint ahogy Reményi írta, hogy ha magamra nézek meg a világra, akkor elszomorodom. Hogy hogy alkothatott ilyen őrülten és vakon ez az Isten. Hogy ilyen embereket alkotott, mint én, mondja Reményik. De mondom én is. Mert hogyha ilyen a világ, hát miért ilyennek csinálta meg az Isten? De hát az Isten nem ilyennek formálta. Ezt mi tettük tönkre. Az emberiség ment tönkre, és jutott el ide, ahol most vagyunk. És azt mondjuk, hogy tényleg rendezetlen ez. Tényleg nem normális. Hát tényleg nem tudunk normálisan leélni egy rövid időszakot se az életünk, mert ne bolduljon föl. Hát miért működik így a világ, hogy működik körülöttünk, hogy tönkretesszük az emberi kapcsolatainkat, a gazdaságunkat, a környezetünket, egymás életét. Hát miért történhet ez meg? Hát azért, mert mi tönkretettük. Azért, mert mi elszakadtunk az Istentől, és nem tartottuk fontosnak. De az Isten azt mondja, hogy ő belehelyezett az életünkbe valamit, amit élő reménységnek hív, amely abban a pillanatban, amikor az ember megkapja azt, akkor arra a reménységre ráállhat, és ez a reménység nem fog meghalványulni sohasem az ember életébe. Az üdvözlőség alapja tehát nem valami olyan bizonytalan dolog, ami esetleg egy ember természetéhez, hitéhez, örvendezéséhez, netán az érzelmeihez kötődne, vagy még akár a hitéhez is. Sokkal többet ad az Isten az üdvbizonyosságban. Azt mondja ő, hogy az üdvbizonyosság nem más, mint az, hogy az Isten irgalma újjászült téged, Jézus Krisztus által. Nincs benne szereped. Nem a te jó cselekedeteidért. Nem a te megérdemelt dolgaidért, nem a te megvásárolt dolgaidért tette veled ezt az Isten, hanem irgalmából, nagy irgalmából, kegyelméből szült újjá, adott neked új élet lehetőségét a fiában, az Úr Jézus Krisztusban, mert áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak az atya, mert nagy irgalmából újjá szült bennünket. És valóban az ő kegyelmére, valóban az ő nagy irgalmára van szükség ahhoz, hogy az én óemberem elpusztuljon. Hogy az én óemberi természetem ne türemkedjen elő. Az Istennek a hatalmas irgalmára van ahhoz szükség, hogy a te életedben, én életemben ne türemkedjen elő az óember. Ne jöjjenek elő azok az érzelmek, amelyek egyébként tönkreteszik az életemet. Az Isten irgalmára van ahhoz szükség, hogy az én óemberi gondolkodásom, megszokásom, az ne türemkedjen elő. És Istennek mérhetetlen nagy irgalmára van ahhoz szükség, hogy engem újjászüljön, új természet részese legyek. Hát ki tud kilépni a saját létéből? Senki. De az Isten újjá tud a nagy irgalmából teremteni. És valóban az óember elpusztul, az újember pedig megszületik. Ezért látszanak újjászületett emberek ebben a világban. Mert már nem a régi ember vezérli. Az az újjászületett ember, akit a régi embere vezérel, azon nem látszik meg az Isten újjászülő kegyelme. Isten azt szeretné, hogy ez kitüremkedjen, az ő arca visszatükröződjen a mi életünkkel. Mert Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadása által elhozta számunkra, hogy valóság lehet mindez, hogy az új emberünk meghal, az új ember pedig előlép. És ebben van a mi élő reménységünknek az alapja. Ez a mi reménységünk, amely aztán nem vész el sohasem. Persze ez csak az alap, amire aztán majd építeni kell. Ez az alap, egyébként nem gyenge alap, kőszikla. És ez a kőszikla nem más, mint Jézus Krisztus, és erre a kősziklára kell építeni aztán majd a te életedet. Amikor már az életed Istenhez való viszonya határozza meg, hogy mit építesz rá arra, amit az Isten nagyon stabilnak épített meg. Az alap nem fog meginogni egyszer sem. Amit ráépítesz, az már tőled és az Istennel való kapcsolatoktól függ. Ugye a Szentírás mondja, a régi fordítás szerint az nekem nagyon tetszik, hogy szénát, szalmát, hozdorját épít rá az ember, megéghető anyagot, vagy pedig aranyat, ezüstöt, drága követ, ami nem ég meg, ami stabil. Csak az a baj, hogy sokszor az látszik a keresztények életében is, hogy lerak egy adag ezüstöt, aranyat, drága követ, utána meg rárak egy adag szénát, szalmát, pozdorját. És egy darabig megáll ez, csak aztán szétcsúszik az egész. És az a sok értékes dolog, ami egyébként ott van az ember életében, amit az Isten ajándékból adott, az úgy szétcsúszik, és nem tud igazából fallá lenni, nem tud igazából fölépülni. Aztán meg, ha majd jön a tűz, amiről beszél a Szentírás ennek az igének a kapcsán, amikor majd az Isten megítéli az ember életét cselekedetei alapján, hogy mit épített rá, akkor az a szalma, széna, pozdorja kiég onnan, és az egész úgy összecsuklik. Tehát nem marad stabillá. Tehát ez a mi felelősségünk, a keresztények felelőssége, hogy mit építek rá. Lehet egy nagyon jó indulás. Arany, ezüst, drága kő. Aztán jön valami lelazulás. Mert valamit az ember úgy kap, kicsit többet foglalkozok magammal, kicsit többet élek a hobbimnak, a szórakozásomnak, kicsit fontosabb lesz most valami az életemben, és akkor jön a széna, szalma, pozdorja. Az arany és ezüstre egyébként. És aztán megint jön az ember életében valami, elmegy egy csendes hétre, megint észbe kap, és akkor megint az arany, ezüst, drága kő épül a széna, szalma, pozdorjára. És ilyen hullámzó életű keresztény élet az, ami azt mondom ennek az igének az alapja, hogy szétcsúszik. Igazából nem stabil. Nem igazi építőkő, amire azt mondja az Isten igéje, hogy mint élő kövek épüljetek föl lelki házzá, szent templommá, amit az Isten valóban szeretne megvalósítani mindannyiunknak az életében. Tehát az alap kőszikla, és amit ráépítesz, az Istennel való kapcsolatottól függ. És debalga ember lenne az, aki szeretne egy szétcsúszott életet építeni Krisztusra. Egy olyan életet, ami sohasem stabil, amire sohasem lehet, amiben sohasem lehet az ember biztos, hogy akkor oké, jöhet bármi az életünkbe, meg fogunk állni, és nem lesz semmi az életünkkel. Sok élet azért csúszik szét, mert ilyen rétegződések vannak az életében. És nem stabil. Nem az Isten nagy irgalmába való bele temetkezés, hogy az új emberem meghal, az új ember pedig előjön. És az élő reménység folyamatosan ott van az életemben, hogy bár a környezetem, bár magamra néznék, akkor valóban el kéne szomorodnom, de az Isten kegyelme őriz engem, és föl tudok épülni élő kővé szent templommal, abban az élő reménységben, üdvbizonyosságban, amit az Isten elénk van. Sokan, amikor az Isten szeretné az életüket építeni, szeretné felépíteni az életüket, akkor különböző kifogásokat találnak. Azt mondják, hogy még fiatal vagyok. Más azt mondja, hogy nehéz a nyelvem. A harmadik azt mondja, hogy én jelentéktelen ember vagyok. És a keresztények hozzák elő ezeket a kifogásokat azért, hogy az Istennek ne kelljen szolgálnia. Csak hát a Szentírás már ezeket régen megoldotta. Mert amikor ilyennel álltak elő Isten emberei, az Isten mindig helyre tette ezt. Hát azt hiszed, hogy neked kell beszélni. Hát én, aki a nyelvet alkottam, meg a szót alkottam, én nem tudom a te szádba adni az én szavamat. Hát azt hiszed azért, mert te gyenge vagy, vagy fiatal vagy, én nem tudok téged megerősíteni. Te azt hiszed, hogy magadnak kell ezt végigcsinálni. És te azt hiszed, hogy a te dicsőségeddel tudsz majd valamit elérni. Azért most jelentéktelennek látszó ember vagy, és senki sem néz fel rád. Hát én adok neked dicsőséget. Hát én adom meg a te életednek a tekintélyét. Mert én működök benned. És a világ nem téged fog látni, meg téged fog hallgatni, hanem engem lát, engem hallgat, és engem fog dicsőíteni. Az ember sokszor mentegetőzni próbál, az Isten pedig ezeket a mentegetőzéseket mindig kiüti az ember életéből. Mert, és ezt mondja nekünk, mert nagy irgalmamból újjá szültelek téged, arra az el nem múló reménységre, amely ott az örökké valóságban aztán majd kiteljesedik számodra, és az valóság lesz. Nekünk is tudni kell, hogy az újjászületett ember az Isten hatalma őrzi. Nem az én bölcsességem, nem az én eszem, nem az én erőm, tehetségem, az, ami végigvisz ezen az úton, hanem az Isten hatalma őriz ezen az úton végig. Isten hatalmába vesz. Gondold el. Az Isten azt mondja, én ezt az embert elkülönítem magamnak, kiválasztom, elkülönítem, és én a hatalmammal őrzöm. Hát ki tud hozzád férkőzni, hogyha az én hatalmam véd téged? Hát ki az, aki ezt az ember ki tudja kezdeni, hogyha az én hatalmam lefedezi őt? És egyébként ennek a csatornáját leírja az Isten igéje, azt mondja, hogy ennek a csatornája pedig nem más, mint az Isten igéje. Az ige által, a hit által foglak én téged megőrizni és a hatalmam alá venni. A világ legnagyobb tévedése lenne tehát, hogyha az ember azt gondolná, hogy kézbe kapja ezt az írást, és azt mondja, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, azt magára nézve érvényesnek tartaná. Vagy valaki esetleg egy ilyen igés lapot kap, és akkor azt mondja, jó, akkor megkaptam ezt az igét, akkor ez Isten hatalma engem őriz a hit által az örök üdvösségre. Isten azt mondja, hogy az enyémek, titeket, azokat, akik az új embert halálba engedtétek, és az új ember fölnövetett bennetek, titeket, akik az én akaratomat ismeritek, keresitek, titeket valóban az én hatalmam őriz. A titeket csoport nem más, mint ahogy az ige szakasz elején olvastam, hogy nagy irgalmából újjászi, akiket az Úr szent lelke vezethet, akinek az Úr szent lelke ott lehet az életében, akik értik és tudják, mi az Isten akarata, és megélik a Krisztus testének tagságát, hogy az Isten beilleszti őket a Krisztus testének tagságába. Azok a titeket, őket őrzi, vagy minket őriz Istennek a hatalma, akik az Úr cselekvésének, akik az Úr cselekvését fontosnak tartják az életébe. És fontosnak tartjuk azt, hogy a gyülekezeti közösségben dicsőítsük Istennek a nevét. Tehát az Isten egyébként azért hozott bennünket össze gyülekezetként, hogy az ő dicsősége nagyjá legyen a környezetünkben. Akkor lesz az Isten dicsősége nagy, hogyha mi dicsőíteni tudjuk őt. Persze nem azzal a formában, amit egyébként mondja, hogy dicsőítő kórus. Tegnap Sajógömörben mondta a TV, hogy dicsőítő kórust hoztak létre. Önmagában a dicsőítő kórus nem dicsőítő kórus, csak akkor, hogyha a szívük telve van a Isten szeretetével, és valóban szeretnék az Urat dicsőíteni. Tehát nem az a dicsőítés, ha kiáll ide valaki, és énekel, hanem az a dicsőítés, hogyha az ember szívében ott van az Úr. És ha te szívedben ott van az Úr, meg a szomszédodéban is, meg az enyémében is, akkor ez a dicsőítés kisugárzik a külvilág felé. És az Isten ezt szeretné, hogy dicsőítsük a mi életünkkel az ő nagyságát, a testvéri közösségben, a gyülekezetben. És erre bennünket az Úr hatalma őriz, a hit csatornáján keresztül, a hit pedig nem más, mint a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való megbizonyosodás, hogy a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk. A remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való megbizonyosodása hit. Tehát nem egy csalfa hit ez, hogy hát hiszék el. Hát azért, mert ezt mondta valaki, azért elhiszem. A hit az az, hogy a remélt dolgoknak a bizonyosságát az Isten beleajándékozza a szívemre. És most már nem bizonytalan az a gondolkodás, ami az Isten felől van, és az Isten dolgai felől van bennem, hanem bizonyosság, mert az Isten megajándékozott engem. És ezt nagyon fontos tudni, hogy a hit az ajándék, Isten ajándéka, amely nem az én termékem, hanem az Isten felém nyúlt kegyelme és szeretete, nagy irgalma, amivel aztán engem megajándékoz. Ez azért is van egyébként, hogy nehogy dicsekedjek, nehogy verjem a mellemet, hogy én mit értem el, és én ki vagyok. Az Isten ajándékba adja a hitet, hogy aztán ez a hit az ő dicsőségét szolgálhassa. Isten hatalma végtelen. Isten hatalma végtelen ebben a világban, és mégiscsak a hit által érvényesülhet egyes ember életében. Az Isten ott teremt hitet, és akkor, amit akar, de szükség van arra, hogy te fogadd. Mert akkor lesz a te életedre érvényes az, amit az Isten általánosságban megadott, az a Szentírásán keresztül. És ez a hit, amit az Isten ajándékba adott nekünk, ez a próbákon keresztül erősödik az ember életébe. Kedves barátom mondta azt, hogy nem tudom, mi van velem, talán eltértem az Isten útjáról, Talán nem látom tisztán az Isten akaratát, mert olyan régen volt próba az életemben. Talán nem látok tisztán, hogy nem próbál meg engem az ördög kívülről. Hogy nem kísért meg. És akkor elgondolkozott rajta. És valóban így van, hogy az Isten az ő népét, amikor vezeti, az ördög szeretné azt keresztbe akasztani. Szeretné egy kísértést behozni az életébe. És hogyha nem jön a kísértés, akkor ez a barátom elgondolkozott rajta, mi történik? Nem jó helyen vagyok, hogy az ördögnek már nem vagyok fontos, nem hozza be a kísértést az életembe. Tehát a hit a próbákban erősödik, a hit az a kísértésekben való megállás kapcsán folyamatosan Istenhez szorít, és az Istenben való megállás erősíti bennem. Tehát a próba nem más, mint a kísértésben való megállás. A kísértés az nem nullázható le az ember életében, amíg ebben a földi létben vagyunk, ebben a földi testben vagyunk, kísérthetőek vagyunk. Luther Márton mondta ezt, hogy nem akadályozhatom meg, hogy a madarak átrepüljenek a kalapon felett, de azt, hogy fészket rakjanak a kalapomra, azt igen. A kísértést nem tudom kivéveni, be fog jönni az életembe. Minden területen. A szexualitás területén, a pénzügyek területén, a szenvedélybetegségek területén. Folyamatosan támadja az embernek az életét ezeken keresztül, amelyek az ember szívének a legfontosabbak. Folyamatosan jön a kísértés, és hogyha én nem vagyok az Istenhez odaszorulva, akkor a kísértésben elbuktam. A kísértésben elbukva az ember beleesik a bűnbe. A bűn pedig kiteljesedve aztán hozza a halált, és az teljesen tönkreteszi az ember földi létét, és természetesen az örökké valóság felé vezetünk. Istennek ez a kegyelme, olyan jó olvasni ezt, hogy titeket Isten hatalma őriz az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendezzetek. Jubiláte vasárnapja van, örvendezzetek. Még akkor is, hogyha most egy rövid ideig szenvedésben van részetek. Még akkor is, hogyha most úgy érzed, hogy nem tudok örülni. Mert azt mondja az ige, rövid, ezen örvendeztek, no, most mivel egy így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. És az ember valóban, hogyha megszomorodik a kísértésben, akkor az örvendezés eltávozik az életéből. Isten meg azt mondja, hogy ne engedjetek a szomorúságnak. Ne engedjétek azt, hogy az tőle, hogy tőlem elválasszon az ördög kísértése. Engedjétek, hogy a nehézség közepette is a hitetek próbálódjon, a hitetek erősödjön, odaszoruljatok jobban én hozzám, és mindez titeket fölkészítsen arra az időszakra, ami majd ezután jön, hogy megdicsőrhessen bennetek mindaz, amit én elkezdtem, és aztán ígéretem szerint az utolsó napig el is végzem bennetek. Ha nincs jelen a kísértés az ember életébe, akkor fölmerülhet a kérdés, hogy tényleg az Úr útján járok? Tényleg élő hitem van, hogy az ördög most nem akar beavatkozni? Hát értitek, nem akkor jó nekünk, hogyha nyugodt az életünk, hanem akkor jó, amikor folyamatosan jönnek a kísértések. Mert ez jelzi azt, hogy az Isten útján járunk, és az ördögnek nem jó. Az ördögnek a birodalma szűkül, csökken, megy tönkre. Amikor jön az ember életébe a kísértés, örülni kell neki. És az Istenhez szorulva nemet mondani. És a ti megpróbált hitetekben aztán olyanok legyetek, mint a tűzben megpróbált arany. Mert az aranyat is ahhoz, hogy tiszta legyen, föl kell forrósítani, és a salaktól meg kell tisztítani. Minden kísértés az életetekben egy-egy ilyen felforrósítás és salakmentesítés. Mert rendeződik az életem. Isten erre az életre hív bennünket, és így szeretné, hogy megdicsőjön bennünk, és szeretné, hogy kiteljesedjen az, amit egyedül ő tud megvalósítani az életünkben. Kipróbált hitet szeretne, akik a keserűségek közepette is látják az élő reménység kiteljesedését. Isten szeretne tehát ezen a vasárnapon bennünket örvendezésre hívni, mert nagy irgalmából újjászült. A nagy irgalmából újjászült embert az ő hatalma őrzi hitáltal a kísértések közepette is. Hogy mindaz, amit elvégzett az emberben az Úr, vagy a 9. versben olvashattuk, valóban elérhetjük hitünknek a célját, lelkünknek az üdvösségét. valóban befuthatjuk azt az évet, amit az Isten elég szeretne helyezni. Az örvendezésnek minden alapja megvan. A kezdet is, a fenntartás is, meg a végeredmény is. Legyen örvendezés a szívedben, az Isten-e szorultságodban. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívem azért, mert Te elvégezted mindazt, ami a mi életünk kiteljesedéséhez szükséges. Mindent megadtál, ami ahhoz szükséges, hogy megszabaduljunk óemberi természetünktől, fölnövekedjünk abban az új természetben, amit nekünk adtál, és elérhessük azt a végcélt, amit az örökké valóságban elkészítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, minden hívő ember számára. Add meg, hogy földi létünk során kísértések, nehézségek, nyomorúságok, szenvedések közepette is láthassunk téged, a te általad megmutatott utat, célt, hogy azt a célt elérhessük a te kegyelmedből, szent lelked világosságában vezetésében. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, pártfogót adtál. És ez a pártfogó elvezethet bennünket a világosságra. Ez a pártfogó jelen lehet a kísértésben, a nyomorúságban. És ez a pártfogó végig segít bennünket azon az úton, ami feléd vezet. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan teljessé tetted a mi életünket. Köszönjük, hogy nincs benne semmi hiba. Őrizd így életünket, Urunk, hogy ez az élő reménység valóban működhessen közöttünk és a világban is. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz. Mindenkit szeretettel hívunk úrvacsorai közösségbe is. Testvérek is hívogassanak másokat, hadd élhessük át az Istennel való közösséget velük is. Hirdetem a testvéreknek, hogy tegnap egy evangelizációs napon voltunk Sajógömörben. A külterületi misszió munkatársait hívták az ottani cigány misszió segítésére. Sajógömörben pontosan nem emlékszem, de talán 250 cigány atyafi él, és összesen talán 1000-en élnek, nem tudom pontosan Sajógömörben. De azok a cigány testvérek bent élnek a faluban, és sokszor meg se lehet különböztetni, hogy most ez egy magyar embernek, vagy cigány embernek a portája. Nagyon sok vegyes házasság is létrejött ott közöttük, és szeretnék elérni most az evangélikus gyülekezetben őket, hogy közelebb kerülhessenek Isten kegyelméhez. Persze nem egyszerű az élet, nem volt egyszerű nekik sem összehozni a napot. Hát lehet, hogy többen voltunk, mint a helyiek, de jó volt találkozni azokkal, akik helybéliek voltak, meg persze ott voltak a lucfalviak is egy kis küldöttséggel, meg Budaörsről is voltak néhányan. Jó volt Isten igéjében feredőzni, Isten igéjét hallgatni, bizonyságtételek, igényhirdetések formájában. Köszönöm azok imádságát, akik mellettünk álltak, ott voltak ebben a szolgálatban. Az Isten adjon nekünk sok áldást ilyen szolgálatokon keresztül is. Most női hétre indulnak, Biblia tanulmányozó hétre indulnak gyülekezetünkben a jövő hétre. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák a Biblia tanulmányozó héten résztvevők életét is, hogy valóban Isten kiteljesíthesse az ő dicsőségét, meg élő reménységét az oda utazó életében, gyülekezetünkről is, és természetesen más gyülekezetekből érkezők részére, vagy más gyülekezeti tagok részére is. Hirdettem a testvéreknek, hogy Viatorbágyi és Eke alkalmak, úgy, hogy már hirdettem, hogy a két havi hírlevelünkben, amik kint az asztalon elvehető, benne vannak a pontos dátumok, időpontok, akik szeretnének ezekre a hetekre menni, szívesen segítünk a jelentkezésben. Fontos tudni azt, hogy 3 hónappal előtte kell jelezni a Viatorbágyi heteken a részvételi szándékot, és ilyen nyári hetek, családos hetek hamar betelnek. Szinte az első pillanatban mindenki rástartol és családos hetekre nagyon nehéz bejutni. Akik szeretnék megcélozni ezeket a heteket, akkor így figyeljenek rá. Hirdetem a testvéreknek, hogy az imádság listát se felejtsük el. Lipcsákné Zsuzsika nagyon gyenge állapotban van, kivizsgálásra kellene mennie Debrecenbe, de most elhalasztották az időpontját. Úgy volt, hogy május 2-án kell mennie. Nagyon gyengén van, alig bír lejönni a 4. emeletről, és ott a lakásban, a szobában való élete is nehéz, mert hogy kimenni a szobába és megfőzni is nehezére esik. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ő életét is, és hogy az egészségügy is hadd lehessen olyan, hogy ne kelljen még 1 hónapot várni arra, hogy kivizsgálják, mert most egy későbbi időpontot kapott május végére. De a többiek is, akik az imádság listán vannak, kerüljenek a testvérek elé. Rózsa Sándornak a családja is itt van a listán. Ági is, meg Andi is bent van a kórházban most. Az Úr adjon épülés nekik, meg jó bizonyságtételi lehetőséget, mert ahogy a mai ige is mondta, hogy amikor rövid ideig az embernek nyomorúsága, nehézsége van, az Isten próbál, és az Isten lehetőséget ad arra, hogy ezekben a próbákban bizonyságul szolgálhassunk. Tehát ne felejtsük az imádság listát, hordozzuk egymást imádságos szeretetben, és természetesen a listán kívüliek is hadd legyenek ott. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 357-es számú énekünket, annak első versét a betéző oltári szolgálat előtt. Tehát 357-es éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az élet útját. Hálás a szívem, Uram, ezért a nagy irgalmadért, amivel ezt az élő reménységet a szívünkbe oldhattad. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagysz bennünket egyedül. Magasztalunk azért, hogy az új élet ajándékát, a hitet elhoztad az életünkbe, és meg akarsz ajándékozni ezzel. Köszönöm, Uram, hogy ránézhetünk fiat keresztjére, arra a keresztre, ahol az üdvösségünket megszerezted. És köszönjük, Urunk, azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amely ebben a cselekedetben megnyilvánul az egész teremtett világ felé. És kérlek, Uram, add, hogy ez a szeretet, amely felüled jön a mi szívünkbe, az rajtunk keresztül felebaráti szeretetté formálódhasson azok felé, akik körülöttünk élnek, akik elveszettek ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki tudod építeni az egyén életét, a közösség életét. Így könyörgünk, Urunk, egyrészt saját életünkért, hogy hadd vehesd azt a kezedbe, hadd tisztogathasd, mint az aranyot a tűzben, ahogy salakmentesítik. Vedd kezedbe, Uram, a gyülekezetünk életét, tisztítsd, formáld, alakítsd, hogy jól használható eszközöd lehessen a neked való szolgálatban. De így kérünk, Urunk, egész egyházunkért is, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, te vedd a kezedbe, Urunk, és te tisztítsd meg minden olyan salaktól, amely nem illik bele a te akaratodba és tervedbe, amely kívül van azon, amit te meg szeretnél valósítani közöttünk. Te roncsd le, Urunk, az ördögnek minden mesterkedését, amellyel tönkre te szeretnél tenni azt a munkát, amit ránk, a mi egyházunkra szeretnél bízni. De köszönjük, hogy a különböző felekezetűek is ott vannak te előtted, azokkal, akikkel egy ívásúak lehetünk, akiket ugyanúgy nagy irgalmatból újjá szülhettél és beépítettél a te testednek tagságába, hadd tudjuk megélni velük azt a közösséget, amelyet te szándékozol adni a tieidnek, mint ahogy mi Úrunk Jézus Krisztus a főpap imádságban is oda tette, hogy azt szeretné, hogy egyek legyünk. Add meg, hogy te benned meg tudjuk élni ezt az egységet. Áld meg bennünket, Urunk, földi életünk során, abban a környezetben, ahová helyeztél. Add meg, hogy gazdagíthassuk, építhessük azt a környezetet, amelyben élünk, hogy ne hagyjunk az utódainkra olyan terhet, amelyet nehezen tudnak majd elviselni. És akik ebben felelősséget hordoznak, politikusok, gazdasági vezetők, hadd lehessenek ott te előtted, Urunk, és bárcsak megismerhetnék a te akaratodat. És így épülhetne az egész világ benne, hazánk, népünk, nemzetünk is. Köszönöm, hogy szeretnéd egyén életünket is úgy kézbe venni, benne a házasságunkat, gyereknevelésünket. Olyan jó tudni, Urunk, hogy veled tudjuk azt élni, és benne tudjuk azt kiteljesíteni. Add meg, hogy ne lehessen a kísértőnek terepe a házasság és a gyermeknevelés. Add meg, Urunk, hogy téged dicsőíthessen mindez, és aki látja az életünket, azt veled találkozhasson, téged láthasson. Kérlek, Urunk, a betegjeinkért, azokért, akik a kórházban vannak, vagy akik nincsenek kórházban, de betegség gyötri őket, te légy velük, Urunk, te segítsd őket, te légy az ő orvosuk, használd az orvosokat is, a gyógyszereket is, úgy, ahogy az neked tetszik és jó, hogy épüljenek, erősödjenek, és hadd lehessenek a gyülekezetünk erős oszlopai, tagjai, szolgálói. Így kérünk, Urunk, Laciékért is most a temetési időszakban, áld meg őket, Urunk, a távolban, amikor ilyen lelki teher van az életükben, hadd emlékeztethesd őket, Urunk, arra, hogy az élő reménység az sohasem halványul meg, és mindaz, amit te elkészítettél a fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, az a halálban, a gyászban is segítség. Köszönjük, hogy földi létünket így futhatjuk. Anyagi nehézségek, lelki problémák, személyes problémák, kapcsolati problémák mellett is te benned járhatjuk, élhetjük, mert te vagy a mi egyetlen segítségünk. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.